Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Dánia, Kopenhága, és egy furcsa negyed, Krisztiánia, ami azért furcsa, mert nem gondolná az ember, hogy még mindig élnek hippik úgy, ahogy a 70-es években divat volt. Sokan azt mondják, hogy Ibiza a hippi központ. Ha elmegyünk és megnézzük az ibizai hippiket, akkor látjuk, hogy valóban még kézműves termékeket készítenek, de már igazából lazult az értékrendjük, már betagozottak a globalizációba. Kopenhága fura kis negyedében azonban tényleg úgy érzi magát az ember, mint hogyha visszament volna az időben. Koncerteket is tartanak még a hideg időben is. Előfordult, hogy az énekesnő annyira jól érezte magát, hogy énekelni már nem tudott, de azért a koncert jó volt, mert a többiek zenéltek. Mellette a koncert pavilon mellett van 8-10 bódé, ahol emléktárgyakat árusítanak. Rengeteg kiskocsma van Krisztiániában, és ne elit berendezési tárgyakat képzeljenek el, hanem székeket, néhány asztalt, és mindenféle dolog kapható. A ruhaneműtől kezdve az élelemig szinte minden, ami kellhet. Rengetegen látogatják magát Krisztiániát, szabad a bejárás, és külön önkormányzata van. Az önkormányzaton belül van még két kisebb önkormányzat, és az egyik önkormányzat is mindig viszonylagosan független. Ebből a szempontból is érzékelhető ugye a dánoknak ez a furcsa toleranciája. Azért mondom, hogy furcsa tolerancia, mert tényleg az Európai Uniós általános városok és országok értékrendjéhez képest még toleránsabbak, és ezt a furcsa negyedet is megengedték, hogy Kopenhágában működjön, és a város közepén ilyesmivel éljenek az emberek, az ott lakók, a negyedbe költözők. Persze arra azért vigyázni kell, hogy tudjuk azt, hogy egy ilyen helyre, egy buli helyre megyünk, de születnek itt gyerekek is. Tehát Krisztiániában nem csupán 40-es, 30-as vagy 20-as éveiket taposó, vagy éppen 60-as éveiket taposó hippik élnek, hanem családok laknak. Egyik ismerősöm kislányának is van osztálytársa, aki itt született, ugyanúgy eljár, kijár a rendes iskolába, úgyhogy elég sok gyerek játszadozik itt, és még kis mini óvoda is van, a kisek kell ilyenkor menni a falak közül, de iskolába meg bejárnak rendes iskolákba a falon kívül. Ha valaki úgy dönt, hogy nem fedezi fel Krisztiániát, akkor Kopenhága nyugodtabb részét viszont nyugodtan teheti. Az egyik legszebb rész talán a Nyúhen. Vannak apró kis színes házacskák, csatorna mellettük, ebben lehet hajókázni. Ha jó idő van, akkor egy kapucsinót is el lehet fogyasztani, vagy egy pohár vizet inni, és nézegetni a jaktokat. Ha pedig hideg van, meg hát ugye ilyenkor kolyán sötétedik, akkor valami forradbort vagy teát meg lehet inni, és közben lehet nézni az érdekes kis házakat. Nagyon látványosak a házak, főleg amikor már kivilágítottak, és ilyenkor viszonylag korán sötétedik, ugye, és láthatjuk, hogy csillognak, villognak a fények a turista paradicsom házai. Ströget, így hívják Kopenhága Váci utcáját, ezt mindenképpen fel kell fedezni, hogyha valaki ide látogat. Amikor itt voltam, akkor épp a uralkodó család egyik jeles tagja látogatott el ide vásárolgatni, és ilyen díszbe öltözött katonák kísérgették, na önmagában ez megért egy felvételt. A szürke ködben szellemek rohangálnak, nagyjából ilyen a november, hogyha borongós az idő. Ha meg végre kisüt a nap egy rövid időre, na akkor tényleg élvezni kell azt a percet. Ritka ugyanis a napsütés, sokkal több az erős, borongós szél, és nyár talán az a legjobb időszak, amikor érdemes ide ellátogatni, vagy pedig december eleje a karácsonyi vásár hangulata, az még nagyon érdekes. Két nap körülbelül elegendő Kopenhágában arra, hogy elmenjünk a fontosabb múzeumokba, és megnézzük a lényeges turista nevezetességeket. A fő utca talán a legfontosabb, itt mindenképpen kellett sétát tenni, és megnézni a szuvenírboltok kínálatát. Venni nem biztos, hogy veszünk is valamit, mert minden nagyon drága, és hát sok csodát azért nem lehet kapni. A dánok nagyon sok mindenben úgy gondolják, hogy ők voltak az elsők, ők is nagyon büszkék a dán múltra. Például a világ leghosszabb sétáló utcája, így hirdetik a kopenhágai sétáló utcát. Más kérdés, hogy ezt már máshol is hallottam. És hát ugye a norvégokkal együtt ők fedezték fel Amerikát, mert hogy a vikingek jártak ott már korábban, mint Kolumbusz. Sokak szerint ez egyébként igaz. Már az is, hogy jártak előbb a vikingek Amerikában, mint Kolumbusz, meg az is, hogy a leghosszabb sétáló utca itt van a világon. Ezen kívül arra is büszkék a dánok, hogy a legrégebben használt zászló a világon szerintük a dán királyi zászló. Nagyon büszkék rá, és az uralkodó családra is, mert hogy szerintük persze a legrégebbi uralkodó család az a dán uralkodó család. Sok leg van Dániában, és hogy a legeknek helyet is adjanak, ezért létrehoztak egy Guinness Rekord Múzeumot. Itt persze a dán rekordok mind-mind helyet kaptak, a viaszszobra is látható a dán királynőnek és a korona hercegnek meg a rokonságnak. Nagyon büszkék rá. Egyszer azt is láttam, hogy a királyi család legfontosabb párja hogyan ment el bevásárolni. Hát álltunk a főutcán, és jöttek hatalmas, nagy fekete kucsmában a dán testőrség tagjai, doboltak, zenéltek, aztán megérkeztek ugye a méltóságok, a főméltóságok, aztán egy rangsor szerint jött a legnagyobb méltóság, majd lezárta a sort a doboló őrsereg. Úgyhogy fura ezt elképzelni, hogyha nálunk mondjuk királyság lenne, akkor képzeljék el, hogy doboló emberek kíséretében mondjuk a citybe elmegy a király, szóval elég furcsa, de itt komoly hagyomány, tisztelik is az uralkodót, persze a szerepe itt is inkább jelképes. A pénzre is a dán koronára különböző hidak képét rakják, és nem pedig az uralkodó, a királynő arcképét. Dániában nagyon komoly az adó, és be is fizetik. 41 ezer koronáig viszont évente adómentes a jövedelem. Ez nagyjából 2 millió forintnak megfelelő összeg. Egyébként körülbelül 60% az adó, és eleve úgy számolja ki az adóhatóság, hogy úgy tartja, hogy mindenki a legmagasabb sávban adózik, és ha valakinek valamilyen levonása van, vagy úgy gondolja, hogy nem oda tartozik, akkor azt neki kell igazolnia. Tehát a legtöbben ezt a kőkemény adót fizetik a viszonylag magas jövedelmük után. A levonás tehát nagyon komoly, emiatt nagy a bevétel is, ezért futja bőven a szociális kiadásokra. Dánia lakossága nem fogy. Egyrészt azért nem, mert sok a bevándorló, másrészt a születési arány viszonylag jó. És hát a belső növekedés is komoly növekedés. Rengeteg az iker, ugyanis az a szokás, hogyha nem jön össze a gyermek, akkor következik a beültetés, és hát nagyon sok ikerpárral találkozni az utcán. Sokan így születnek, ha a természetes úton nem működik, akkor próbálkoznak sokan, és ezt választják. Azok a dánok, akik a régi viking vérvonalat képviselik, szőkék és egyenes hajúak, kevés a keveredés. Nem működik az az elképzelés, hogy a bevándorlók és a dánok keveredni fognak, inkább szeparáltan ismerkednek, más helyekre is járnak. Van a törököknek kedvenc helye, az araboknak kedvenc helye, a dánoknak kedvenc helye. Mindenki jól el van. Persze a dán szokásokat azért megpróbálják a legtöbben átvenni, igyekeznek beilleszkedni. De már volt kulturális problémák miatt lövöldözés, amin nagyon nehezen teszik túl magukat a dánok, hiszen ritka-ritka a bűncselekmény. A nevezetességek közé tartozik a dán királyi család téli rezidenciája, az Amalienborg palota. Köralakban építették fel a palota épületeit, és egy kör minden pontjára raktak valamilyen kis emelvényt, épületet, és a kis utcák sugárirányban kifelé tartanak innen. Van még egy szép szökőkút is, bár télen nem működik. Ha lesétálunk a kikötői részig, akkor pedig lefotózhatjuk az operaházat. Esténként nagyon szép, és a dánok azt mondják, hogy a világ egyik legmodernebb operaháza. Kívülről nem néz ki olyan jól, mint a Sydney Operaház. Amit pedig kötelező megnézni, az a kis hableány szobra, ami a kikötőben van. Hogyha meglátogatjuk a palotát, akkor utána egy hatalmas nagy park következik, és itt vagy biciklivel át lehet menni, vagy gyalog el lehet sétálni, gyalog mondjuk 20 perc, és a séta végén a hosszú kikötő szélénél egy sziklán áll a kis hableány szobra. Tipikusan ez is olyan szobor, amiből hatalmas nevezetességet csináltak. Mindenki megnézi a kis hableányt, megpróbál belemászni egy kicsit a vízbe, ami persze dermesztően hideg, ha éppen nincs befagyva. És a szobor a sziklákon van, odaraktak 3-4 mesterségesen odarakott sziklát, és az egyik szikla tetején áll a kis hableány. Andersen meséjének főhőséről beszélünk, ugye? Egy híres dán művész készítette a szobrot, a kikötő szélén található. Emlékszem, hogy ott voltam egyszer, és egy kisgyerek hihetetlenül sírt, mert az apukája azt parancsolta neki, hogy menjen fel a sziklára, és akkor készül egy fotó, de hát a gyerek nem tudott fölmenni a sziklára, mindig lecsúszott, sírt, lehorzsolta a lábát, de nem baj, vissza kellett menni a fotó kedvéért. És hát nem is igazából értettem, hogy minek mennek oda az emberek, mert ha egy picit előrébb állnának, akkor is meg lehetne csinálni a fotót. De hát ilyenek a turisták, mindenképpen kell egy kis simizgetés a szoborral. Érdekes, hogy volt egy időszak, amikor elvitték a szobrot, mert Japán kibérelte a kis hableány szobrot, nem keveset fizetve ezért, és ott volt Tokióban egy kiállításon. A kis hableány meg eltűnt, és egy üres sziklát fényképezgettek a turisták egy táblával rajta, hogy nem sokára visszatér a hableány, de nem volt kis hableány. Ma már van, visszaköltözött, és lehet neki integetni. Hölgyeim és uraim, hamarosan a híreket követően folytatjuk a világszámot, maradjanak továbbra is velem.